A telefonvonalban Szabó András, a Sófár Dicsőítő Iskola alapító tagja. Üdvözlöm! Azt gondolom, hogy azok, akik nincsenek benne ebben a dicsőítő iskolában, vagy nem találkoztak még vele, azoknak magyarázatra szorul egy kicsit a neve.
Igen. Akkor hát én is szeretettel köszöntök mindenkit. Ez az egész dicsőítő iskola, ennek már régóta indult a dolog, vagy sok előzménye van. Régi álmunk volt így, akik ezt létrehoztuk. Ez egy református dicsőítőiskola, tehát református szervezésű, és tulajdonképpen az, hogy dicsőítőiskola, az, hogy mit is jelent, ez egy ilyen nyári egyhetes képzés, ami olyan, mint egy tábor, de mégse tábor, azért hívjuk inkább iskolának, mert egy komoly képzés folyik, ahol zeneelmélet és szolfést is tanulnak, illetve különböző hangszeres kurzusokon lehet részt venni, illetve idén most már volt képzőművészeti kurzus is, hiszen végül is a dicsőítés az nem csak zenével történhet, hanem bármilyen művészeti formában, illetve sokféle módon. Mi is így hisszük ezt. És tulajdonképpen ez az egy hét arról szól, hogy a gyülekezetekbe olyan szolgálókat képezzünk, akik tehát egyre jobban bevethetők bármiféle dicsőítő szolgálatba. És akkor hát még az fontos ebben a dicsőítő iskolában, hogy nem csak egy képzés folyik, hanem közösségi jellege is van, és Isten közös dicsőítése is fontos része az egész dicsőítő iskolának. Tehát vannak esténként dicsőítő alkalmak, Isten tiszteletek, ige hirdetések, reggelente szemináriumok, előadások, áhítatok, esténként teaházak, illetve fontos része az is, hogy minden nap van egy óra csendes idő, amit mindenki egyénileg Istennel tölthet. Tehát ebben is azt próbáljuk kifejezni, hogy a dicsőítés az így csendben, Istennel így is történhet, és így is jó, hogyha megéljük.
Milyen szükséglet, vagy milyen igény hívta létre ezt az iskolát? Mondta, hogy ez régi álmuk volt.
Igen, hát tulajdonképpen a Sófár, mert hogy amiről beszélünk most, ez a Sófár református dicsőítőiskola, de ez az egész Sófár, ez egy 2006-ban kezdődő ilyen szerveződés, alulról építkező dolog. Néhány baráttal együtt, akik hát reformátusként ismerjük egymást innen-onnan az országból, mindannyiunknak fontos volt a zene, Isten zenével való dicsőítése és annak az újfajta módjai, és úgy láttuk, úgy éreztük, hogy nagy szükség lenne olyan alkalmak, akár országos alkalmak megszervezésére, ami bátoríthat minden olyan hasonló helyzetben lévő testvért, aki szeretné Istent ilyen módon is dicsőíteni. Tehát nem csak a hagyományos módon, orgonával énekelve, hanem olyan hangszerekkel, amik amúgy is közel állnak hozzá. Tehát akár más hangszerekkel, akár gitárral, dobbal, akár bármilyen szóló hangszerrel, és olyan dalokkal, amik kicsit mostanában közelebb állnak hozzánk. Tehát mindenkinek igazából azokkal a dalokkal, ami ugye a szívéhez közelebb áll. És akkor szerveztünk konferenciákat, szerveztünk dicsőítő napokat, és hát ott volt bennünk, hogy nagyon jó lenne egy ilyen dicsőítő iskolát is szervezni, hiszen ez igazán hát hasznos lenne így a gyülekezetek számára is, meg azok számára, akik szeretnék magukat képezni. Mert fontosnak látjuk, hogy bárki, aki Isten dicsőíti, azt színvonalassan tegye, úgy tegye, ahogy az ő erejéből, meg a tehetségéből kitelik, tehát ne félve erről vegye, hanem tényleg mindenki a legtöbbet nyújtsa, amit tud.
Jól értem akkor, hogy gyakorlatilag egyfajta zenei képzés folyik ebben az iskolában? Tehát profib zenészeket szeretnének, akik mondjuk egy-egy gyülekezetben megszólalnak, énekelnek, hangszeren játszanak?
Igen, ez egyik fontos cél, hogy akik eljönnek, és valamilyen képzésen, hangszeres vagy énekes képzésen részt vesznek, akkor ha visszatérnek a gyülekezetükbe, akkor már egy kicsit színvonalasabban tudják ezt a dicsőítő szolgálatot végezni. Sokszor a különböző dicsőítő zenekarokkal, vagy ilyen jellegű szolgálatokkal, amik nem a hagyományos orgonás módon, hanem új énekekkel, és gitárral, vagy gitáralapú zenével dicsőítik Istent, az a fenntartás, hogy nem elég színvonalas, hogy tényleg csak arról szól, hogy néhány akkordot tud a gitáros, és akkor azokkal akar mindent csinálni, és hát nekünk az egy fontos célunk, hogy megmutassuk, hogy ezt nagyon színvonalasan is lehet csinálni, és hogy akik eljönnek, azok tényleg előrébb lépjenek a néhány akkordhoz képest, és tényleg egyre jobban tudják zeneileg is, meg lelki értelemben is végezni ezt a szolgálatot.
Csak fiatalokból áll a Sófár Dicsőítő Iskola, vagy volt már arra példa, hogy esetleg az idősebb generációból is jelentkeztek?
Igen, tehát végül is mi egy alsó korhatárt adunk meg, tehát 14 éves kortól lehet jönni. Felső korhatár nincs, de talán azért is, mert ez egy nyári egyhetes dolog, inkább a fiatalok tudnak jönni, meg inkább őket érdekli. Tehát nagyon sok 10 éves, 20 éves van, de 30-as korosztályból is vannak, és hát 40-es korosztályból is időnként jön egy pár. Tehát nyilván egyre kevesebb a fölfelé a korfában, egyre kevesebb a jelentkező, de tehát 40-es korosztályból is van mindig egy pár jelentkezőnk.
Végül is ugye ez az ország összes területéről összefogja a dicsőítőket, jól gondolom?
Igen, ezt úgy főleg reformátusok felé hirdetjük, és valóban a református egyházon belül nem ismerünk más ilyen jellegű szerveződést, vagy ilyen jellegű dicsőítőiskolát, tehát mi próbáljuk így összefogni, mi próbálunk eljutni a református gyülekezetekbe, illetve reformátusok felé. Tehát valóban egy országos dologról van szó.
Most jön akkor a kérdésem. Azt gondolom, hogy majdnem minden településen van zeneiskola, tehát akik mondjuk zenét szeretnének tanulni, azok elmehetnének oda is. Mennyivel több, vagy mennyivel másabb ez a Sófár Dicsőítő Iskola?
Egyrészt a zeneiskolában való zenetanulást azt mi is fontosnak tartjuk, mert ez alatt az egy hét alatt azért nem lehet mindent megtanulni, meg folytatni kell a tanulást zeneiskolai tanárok segítségével is akár. De nagyon fontos ebben a dicsőítőiskolában, hogy ez nem csak egy ilyen szakmai jellegű képzés, hanem lelki is. És ebben még a kurzusok is benne vannak. Tehát nem mindegy, hogy egy keresztény hívő tanár, egy dicsőítő lelkületi tanár adja át az instrukciókat, vagy egy zeneiskolában egy bármilyen világi tanár. De az is nagyon fontos, hogy egy közösség alakul ki, és Isten dicsőítésében együtt vagyunk, és ez nagyon nagy töltést ad, és nagyon sok erőt ad a későbbi szolgálathoz. Tehát azért is mondtam, hogy szolgálókat képzünk, nem kifejezetten csak zenészeket, mert a szolgálóképzésben az is benne van, hogy nem csak egy ilyen jobban tudjon zenélni, hanem jobban tudjon szolgálni.
Én hallottam már nagyon profi keresztény zenekarokat, és hallottam kevésbé profi keresztény zenekarokat. Van valamiféle szelektáció önöknél, hogy kik vehetnek részt ezen a dicsőítőiskolán, vagy egyáltalán kik tanítanak?
A résztvevők tekintetében hát motivációt kérünk, hogy ki miért jön, mi a célja vele, de mivel pont az a célunk, hogy mindenki egyre jobban tudjon zenélni és dicsőíteni, ezért nincsenek ilyen kikötéseink, tehát teljesen kezdők is jöhetnek, tehát kezdő nulláról is lehet indulni. Tanároknál pedig igyekszünk olyan tanárokat találni, akik színvonalasak, vannak profik, vannak profi zenetanárok is, illetve vannak olyan tanárok is, akik nem profik ugyan, de már jó régóta zenélnek, és sok tudást tudnak átadni. Tehát fontos szempont nekünk is, hogy szakmailag színvonalas legyen nagyon a képzés.
Amikor megnéztem a Sófár Dicsőítő iskolának a honlapját, akkor én is meglepődtem, mert azt gondoltam, hogy én a dicsőítést azt ismerem, tehát tudom, hogy az mit jelent. Nagyon fontosnak tartják, és ezen a honlapon többször is megjelenik az, hogy a dicsőítés fogalma egyáltalán nem egyértelmű. Beszélgessünk akkor egy kicsit erről.
Jó, ez egy érdekes téma.
Akkor értelmezzük az önök felfogása szerint, mit jelent a dicsőítés?
Hát én úgy látom, hogy a dicsőítésnek van egy nagyon tág értelmezése. Istennek a dicsérete az egész életünkkel történhet, minden munkánkkal, minden dolgunkkal, minden tettünkkel, ami tényleg neki kedves. Mindezzel őt dicsőíthetjük a családi életünkkel, a munkánkkal, akár a pihenésünkkel is. Ez mind lehet Isten tisztelet, ez mind lehet dicsőítés. És van egy szűkebb értelmezése is, amikor tényleg konkrétan Istenhez fordulunk, az Isten kapcsolatot úgy éljük meg, hogy őt magasztaljuk, őt dicsérjük. Tehát az ő tulajdonságait, az ő személyét dicsérjük, és ezt megtehetjük imádságban, megtehetjük énekekkel is, és hát egy ilyen szűkebb értelmezés a dicsőítésnek az, amikor énekekkel, zenével, imádságokkal magasztaljuk, dicsérjük Istent. Úgyhogy tulajdonképpen itt érünk el oda, amit mi is csinálunk, és amit mi próbálunk erősíteni így a református egyházon belül, hogy a gyülekezetekben megerősödjön Isten dicsőítése, elmélyüljön az emberekben és a közösségek életében.
Az énekezenés dicsőítés az nagyon régóta jelen van a kereszténységben. Miért?
Sőt, ez tulajdonképpen az Ószövetség elejétől fogva végigvonul a Biblián. Azt hiszem, hogy Isten a zenét és az éneklést arra találta ki, hogy ezzel őt dicsőítsük. Vagyis azt hiszem, hogy ez a legmagasztosabb célja lehet az éneknek és a zenének. Az ember, ez egy olyan nagy ajándék így Istentől, hogy az imádságot, a vele való kapcsolatot megélhetjük az éneklésben, mert ez egy erőteljes eszköz kifejezése. A felé való érzéseink kifejezésének. Tehát azért is láthatjuk a Bibliában már az Ószövetségtől, Mózestől kezdve. Nagyon sok példa van erre, hogy hogyan dicsőítették Istent. És aztán végigvonul az egész kereszténység történetén, rengetegféle stílusban, rengetegféle módon, ugye Gregoriántól kezdve, nagyon sokféle stílusban megjelenik Isten dicsőítése.
A különböző felekezetek között, ugye itt az énekezenés dicsőítés irányzatok között nagy különbségek vannak.
Igen, hát felekezeti különbségek is vannak, meg egy-egy felekezeten belül is különböző rétegek, stílusok vannak, jelennek meg. Ez szerintem mind arról szól, hogy a különböző emberek, különböző igények vannak, különböző stílusbeli igények, amik így kialakultak, de az, hogy ilyen sokféle stílusban dicsőítjük Istent, ez mutatja, hogy tényleg itt nem a formák számítanak, hanem igazából a szív számít, hogy Isten tudjuk-e teljes szívünkből dicsőíteni.